egy lapot. Azt hiszem, hogy akkor.
A mai vendégem Öszörményi Nagy Gergely, akit, ahogy mondtam, nehéz lenne beskatujázni bármilyen szerepkörre, de mégiscsak azt mondom, hogy író, gondolkodó, filozófus, alkotó, közgazdász, teremtő ember. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Bogyai Katalin, diplomata, újságíró, a Magyar UNESCO Nemzeti Bizottság és a Magyar ENSZ Társaság elnöke. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
Fontos neki a pontosság, a pontos szövegtudás, a pontos dallamtudás, a pontos akkordtudás. Semmit sem csinál rutinból, mindig felkészül. Jó estét kívánok, Haják Szabó Mária vagyok. Vendégem az idén Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Harmónia és Pro Tradizione díjas Vadkerti Imre, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért és magyar örökség díjjal elismert Kormorán együttes énekese. Mint aki nem öregszik, ugyanaz a közvetlen Jimmy, akit sok-sok évvel ezelőtt ismertem meg, ezért is tegeződünk, és aki szereti komfortosan érezni magát a színpadon, mert akkor tudja a legtöbbet adni a közönségének. Ezért sem mindegy neki, hogy miben áll ki a színpadra, következetesen feketében.
Ezt szerettem meg, vagy ezt szoktam meg. Fekete ápol is eltakar, Vizics Lankit is. Hát, talán van is benne valami. Most én nyilván nem hasonlítani akarom magamat, de Johnny Cash élete végéig feketében volt. Több kritikát kapok az öltözékem miatt. Volt, hogy fehér inget vettem fel, például egy nőnapi koncertre. Mondták, hogy na végre. Igazából azt tapsolták meg a koncert elején, hogy fehérbe vagyok, fehér ing van rajtam. Megmondom őszintén, az is zavar, hogyha például zoknim, tudom, hogy nem fekete rajtam.
Na jó, de az oknit azt te veszed föl, te választasz.
Van egy-két halványa bárnyalatú, de én általában feketét, igen.
Na most, amikor ugye felmész a koncertre feketében, vagy éppenséggel fehér ingben, neked mindig kell az az egy-két dal, amíg úgy megérzed a koncert hangulatát.
Az izgalom a levetkőzése, ugye az emberről lemegy az izgalom, a másik dolog meg a technikai oldala is ennek. Van egy hangvállás egy üres teremben, akkor tökéletesen beállítjuk, és amikor bejön a közönség, van egy teljesen más hangzás. Vannak ilyen fülmonitorok meg ilyesmi, amit én nem nagyon kedvelek, én inkább maradok a régi hagyományos szokásoknál, és hát az első dalban legalábbis azzal foglalkozik az ember, hogy na ez jól szól, nem szól jól. Egyébként a vízválasztó mindig az első dal. Ezért is mondják a nagyok, hogy összeállítanak egy műsort, hogy az első meg az utolsó dal a meghatározó.
Vagyis maximalista vagy. Azt akarod, hogy az első pillanattól kezdve tökéletes legyen a hangzás.
Nekem a napom semmi másról nem szól, mikor tudom azt, hogy koncert lesz este 6-kor, 7-kor. Nekem az egész napom arról szól. Nekem a hétköznapi dolgok olyankor teljesen kiesnek, sőt idegesítővé válnak. Szóval én csak arra koncentrálok. Fölkelek, nyilván lefőzöm a kávémat, megiszom. Vannak ügyesbős dolgok, amit gyors elintézek, és akkor kezdődik a ráhangolódás az esti koncertre. Előveszem a gitárt, és akkor átjátszom a dalokat, a szöveget picit így frissítem, ugye mert azért kell kis memória frissítés. Hála jó Istennek nem használok súgógépet, ha csak nincs olyan, hogy valamelyik kolléga nem kér, és ott van.
És soha nem késel, az interjúra is bő 10 perccel korábban érkeztél. Ez is hozzátartozik ehhez a nagyon fegyelmezett művészi attitűdhöz?
Másokkal szemben is. Ez azt mondanám, hogy alázat is a szakmához is, meg úgy az emberekhez is a hozzáállás, hiszen ha mindenhonnét késne mindenki, akkor mi lenne, ugye? És én ezt azért megtanultam az életben, hogy nem szabad késni. Én annak idén sofőrködtem. Én nekem időre kellett mindenhová mennem. A színházvilága is megtanítja az embert, hogy reggel 10-től próba, 2-ig, majd este 6-tól 10-ig. Mindig kellett magam tartani az időhöz. Szerintem az jó is, hogy művész életé vagy előadó, bocsánat, művész, ez egy kicsit nagy, most nem szerénységből mondom, de tényleg szóval fontos a pontosság. De ez nem csak az érkezés, pontos szövegtudás, pontos dallamtudás, pontos akkordtudás. Nagyon jó is. Azért is jó egy előadó életében, hogyha próbál pontos lenni, mert minden fordítva működik, mint a civil életben, mert amikor más fekszik le, akkor mi indulunk haza, igazából meg éjszaka fönt vagy utazol. Azért is jó, hogyha próbál egy kis rendszert az ember az életébe így behozni. Korábban indulok mindig.
Szimpatikus kocka vagy, így is fogalmazhatnék. De akkor mégis miért mondják neked koncert előtt a kollégád, a barátaid, a zenészek, hogy narcisztiz.
Igen. Aki ismer, az tudja, hogy én maximalista vagyok, és elsősorban magammal szembe. Én arra nagyon-nagyon háklis vagyok, hogy jól szóljon, hiszen ezt érdemli a közönség, és nagyon-nagyon fontos, hogy mi jól halljuk magunkat, és komfort legyen a színpadon. Hát a komfort van a zenésznek a színpadon. Attól a pillanattól kezdve élvezi. Nem foglalkozik mással, csak a zenével, de ha valami nem működik a színpadon, akkor nem tudja átadni magát teljesen a csodás dolognak, amit mi zenének hívunk. Ezt viszont érzi a közönség is. Igazából én mindig azt mondom, hogy azért is törekedjünk arra, hogy jól szóljon, hiszen egy zenész életében az a legszebb pillanat, amikor színpadon lehet. Hogy ezt a két órát élvezzük, hogy jól érezzük magunkat, hiszen ezért csináljuk. Tényleg az van, hogy amit a legjobban szeret az ember, hogy végre mehet zenélni, akkor a legidegesebb. De ez csupán csak azért van, hogy rendben legyen.
Na de most mindezt, ezt a hozzáállást a zenéhez, vagy egyáltalán a zene szeretetét, hol szívtad magadba? Gútán profi zenészekkel nem igazán találkoztál. Gúta egy kisváros a Felvidéken.
Ez ötödikes koromban kezdődött, amikor a lánykori nevén kis Évike bejött az osztályba, ő lesz a zenetanár, és akkor lejött a zongorán és játszott. És most nem tudom, hogy az volt az első dal, de ami megfogott, az a Neoton Familiának a Szép nyári nap című dala, és akkor mondtam, hogy ilyen nincs. Hát, hogy ez idáig ez nem volt, és hozott egy ilyen lendületet, és énekeltük, hogy mindig meghallgatott. Elég annyi, hogyha hallás után leéneklés nem hamis, jól intonál az ember, és bennem ezt látta, kihívott, és nagyon-nagyon sokat énekeltem vele zongora mellett. Úgyhogy igazából neki köszönhetem ezt, hogy ez így elindult. Bár az a vónéném, Kovács Erzsike, nyugodjon, mondta, hogy én már az Zobjúba is ugrókötél volt a mikrofonom, ott produkáltam magam, de nem emlékszem ezekre a dolgokra. Mert nem voltam kirívó gyerek. Se jó tanuló nem voltam, versenyekre se jártam, közös programokba raktak fel engem mindig. Szóval nem voltam ez a hú, hát a vadkerti mi az, abból lesz valami. Nem. Ez igazából hetedik osztályba kezdődött aztán, úgyhogy volt egy ilyen felhívás az iskolában, lehet alapítani suli zenekart is. Akkor ott meghallgatások voltak, és akkor emlékszem, az első koncertünk közel 500 fős nézőserege előtt volt.
Annak a zenekarnak te voltál az énekese?
Igen, én voltam az énekese. Hát óriási sikerünk volt. Tudom, Papfa Bűvös Sárkányt játszottuk a Száfó Celsiustól. Egyébként nagyon szeretem a dalt. Ergót játszottunk, Korál, Balázs Fecó, Lord, Edda, és aztán elkezdtünk saját dalokat is írni. A zenekar neve az Alfa Rock. Hozzáteszem azt, hogy aki mit tudta, és eljutottunk Budapestre, és Elízen volt a Ritmus Rock Fesztivál, ahol Benkő László az Omegából, szóval Vince Lilla, nagyon komoly zsűri volt, és eljutottunk Pestre. Ami a nagy pillanat volt igazából, amit soha nem fogok elfelejteni, ez már elődöntő volt, és nem tudtuk, hogy nem jutunk be a tévés adásba, de a tévénél szerződtünk erre aki mit tudra. És emlékszem arra, hogy mentünk föl, hatalmas a zenekar vezető is, a Tihi is ott volt, és mentünk fel a Szabadságtéri Királyi tévének a lépcsőjén aláírni a szerződésre, felvenni a kis költőpénzünket. Parkszálló voltunk, elszállásolva keletiné, szóval ez olyan volt, hogy a rocksztárok ugye Budapesten, ez 91 talán, és hát ez óriási érzés volt. Ez lett a suli zenekarból.
Ebben a hangulatban milyen zenét hallgatnál meg?
Nekem most eszembe jutott a Papfa Bűvös Sárkány. Adagy, hogy a gyerekkoromhoz is kötődik. Az első között volt, amit megtanult a zenekar, ez is nagyon fontos. Meg ők voltak, Gútán koncertet adtak a sportcsarnokban.
A bűvös sárkány senkitől se félt, álom ország ember partján játékok közt élt. Paf, a bűvös sárkány senkitől se félt, álom ország tenger partján játékok közt élt. Paf, a bűvös sárkány senkitől se félt, álom ország tenger partján játékok közt élt. Volt egy játszótársa, úgy hívták, hogy Jani, jó barátja madártollat hozott ő neki. Paf, a bűvös sárkány senkitől se fél, álom ország tenger partján játékok közt él. Paf, a bűvös sárkány senkitől se fél, álom ország tenger partján játékok közt él. A tenger
Viszonylag fiatalon beszippantott a színház.
17 éves voltam, amikor még éltem a szabadlegény életemet, 94-ben volt bemutatva Mária Evangéliuma. Ennek nagyon érdekes történetem egyébként, hogyha belefér az időnkbe. Ugye említettem ezt a Ritmus Fesztivált Zselízen, és ott találkoztam Derzsi Julival először. Aki volt egy ilyen rockzenekarra, és akkor felemeltem a fejemet, hogy ki ez a vékony hangú, magas hangú gyerek. Igazából dicsérgettük egymást, mert ő meg tőlem volt elájulva, én meg tőle. És akkor ott beszélgettük. A domináns rock opera az István a király volt, ez egyértelmű. Ez kikezdhetetlen, bárki bármit mond, ez biztos, hogy akkor az volt, és azt beszélgettük, de jó lenne az István a király. De ez most komoly, nem azért, mert utólag ez történt velünk, ami, de tényleg ez volt, hogy de jó lenne Pesten egyszer majd. Azt mondtuk, ha mindegy, Gyuri, hogy ha nekem sikerül, akkor én megpróbálok segíteni, ha neked sikerül valahába jutni, akkor meg gondoljunk egymásra. Így elváltunk. Egyszer csak üzentek nekem, hogy meghallgatnának a Jókai Színházba. Ugyanis a Derzsi Gyuri bejutott a Mária Evangéliumába, mint Jézus, neki sikerült.
És Derzsi Gyuri gondolt rád.
Gondolt rám a Gyuri. Ami az én részemre is így lett volna, biztos, hogyha én jutok be előbb. Beke Sándor, aki rendezte, Gyurit kérdezte meg, hogy nem ismer-e esetleg egy olyan hangút, mert iszonyatosan magas, szinte a szoprán magasságú dala volt Gábriel Arkangyalnak, és akkor mondta Gyuri, de tud egyet, Gútán élvad Kertémi. Meghallgattak, és így jutottam be Jókai Színházba, és teljes mértékben ott fertőződtem meg a színházzal, nagyon-nagyon-nagyon.
Nem sokkal ezután pedig megint jött egy telefon, mert hogy indult a társulat.
Mikor levették a darabot a Jókai Színházban, a Mária Evangéliumát, Lamancsa lovagja volt utána. Közben mondjuk ki azt, hogy gyerek voltam, az 18 éves voltam, és akkor teherbe esett Zsuzsi, a feleségem. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy ezt nem biztos, hogy folytatnám, ugye, mert jött a baba, jött a Bálint, ugye, és a szívem megszakadt. Egyik szemem sírt, másik nevetett, mert boldog voltam, ugye. Sokként ért 18 évesen ez a hír, de örültem természetesen neki, és akkor így, hát munka után néztem. Viszont közben behívta katonának. Megszületett Bálint szeptember 14-én, 95-ben, és október elején elvitte katonának.
Hova?
Galgóc. A hírhet N4-es kaszárnyába. Fél évvel ezelőtt. Tudom, hogy vasárnapi nap volt, és akkor mondtam a drága feleségemnek, hogy üljünk kocsiba, azt menjünk el már a kaszárnyát, nézzük meg, hogy mi lehet ott. Működik a kaszárnya, de semmi nem változott. A hivatásos katonák vannak ott. Mondom, nem lehetne bemenni? És mondja, hogy nem. Mondom, itt szolgáltam 95-ben, és akkor mosolygott egyet.
A katonaság után pedig ugye el kellett helyezkedni, hiszen volt már családod, gyerekkel dolgozni kellett. Volt azért vendéglátózás, és sőt, te a Rock Színházban is szerepeltél, mert Felvidéken két Rock Színház is volt.
Közben megkeresett az egyik barátom, Magyar Lóri, hogy énekes keresnek. Egyébként nagyon hiányzott a zenem, a szülinapokba állok, lakodalmak, és ez egy nagyon-nagyon jó iskola volt. Ezt picit ajánlanám. Rengeteg lehetőség, amit lehet, hogy cikinek gondol az, aki koncertzenésznek készül, csak azért ajánlanám neki, mert nagyon sok stílusba ki tudja magát próbálni egy bál vagy egy lagzi alkalmában. Kemény meló, iszonyatosan kemény meló. Volt egy lakodalom Martoson, ahol már végre befejeztük 8 órakor, akkor voltak népzenészek a nász nép közt, és akkor hozták a nagy bőgöt, meg hegedűt, és akkor még egy órát, másfél órát ott még húzták a nótát, meg énekeltünk.
Hát hogy ne lenne Martoson népzenész igen, a nász nép között?
Igen, és mindent énekel egy este. A nótától a rockig, a popig, az operettig mindent be ki tudja magát próbálni. Mivel mindig frissíteni kellett a repertoárt, így a dalokat is tanulta, úgyhogy iszonyatos repertoár van a fejembe.
Szerinted akkor már tudtad, hogy mi áll jól?
Őszinte legyek? Mai napig se tudom, hogy mi áll jól. Nagyon szeretek lavírozni a műfajok közt. Elég bátran, és hála jó Istennek a sors megadta azt, hogy azokkal a legendákkal dolgozhattam, és dolgozhatok, akikre annak idején, hogy nem hogy dolgozni, hanem hogy találkozni személyesen. Ez is szinte lehetetlen volt elképzelni, hogy én majd egyszer. Csak egy példát emelek ki, a Rudán Zsót. Van egy formáció, Rock Legendák. Engem meghívott ebbe a csapatba, a Rock Legendák közé, és Viki Dál Gyula, Varga Miki, Rudán Zsó, Kalapács Józsi, Homonyik Sanyi, itt-ott Nagy Feró, Deák Bill, és mondtam, hogy Joe, mondom, hogy nekem ez egy óriási megtiszteltetés, de mondom, figyelj, azért Rock Legendák, azt hiszed, hogy fiatal vagy. Elképesztő érzés volt velük egy színpadon állni. Féltem attól is, hogy bár megtanultam a kritikát kezelni, és azért évek alatt az ember megtanulja, de azért becsöppensz egy ilyen közegbe is. Nem vagy az a tipikus rock torok, az a nagyon szőrös torok. Mint ahogy Kovács Koppány itt nálunk, ugye az igazi rock torok. Picit karcos a hang, de nem az az igazi rock torok, úgyhogy. De nagyon jól érzem magam köztük, meg jó énekelni ezeket a dalokat. Én imádom, és azért is mondtam azt, hogy én szeretek feszegetni a határokat is.
De neked jól áll a lírai, meg a keményebb műfaj is, és ugyanakkor még az opera is. Egyébként te mi vagy, bariton vagy tenor? Idővel már bariton lettél, nem?
Én magas bariton. ha jó pasz vagyok, akkor a H-ig eljutok. Közben változott a hangom is. Említettem ugye a Jókai Színházat, ott szoprán magasságokat kellett énekelni, női hangnemben igazából, de azért van hangterjedelmem.
Életedben két meghatározó zenekart említenék, a Kormoránt és a Korzárt, illetve a különböző felvidéki magyar zenészekkel különböző formációkat, amelyek már évek, évtizedek óta szinte állandóak, de alkalomattán jöttök össze.
A Kormorán, úgymond a főállás óriási dolog. A mai nap is, és most ez nem ilyen mesébe illő legyen, amit mondok, mai napig is tényleg egy csoda, hogy ott állok velük. Jönne egy pici kis történet, de aki megálltam a benzinkúton, amikor sofőrködtem, és ott a két tornyú templomnál is úgy árult a kazettákat.
Csak a hallgatóknak teszem hozzá, de akint találták meg a halotti beszédet.
Így van. Bementem, és ott volt egy kazetta, és most már Gergőtől megkérdeztem, mert nemrég forgattunk, hogy melyik volt az a kazetta, mert úgy emlékeztem, hogy kell még egy szó, de nem, a Hajnal az volt a címe a kazettának, és hallgattam, és hát könnyeim folytak, olyan csodálatos dalok voltak, tényleg a akkori legnagyobb, mert azóta csak bővült a repertoára a Kormoránnak. Maga egy csoda, hogy eltelik 20 akárhány év, és akkor ott állok Kolté Gergellyel a színpadon. Előtte mi már énekeltünk Kormorán dalokat, mert engem annyira megfogott, amit hallottam azon a kazettán, egyszerűen lélegzetelállítóak voltak ezek a dalok, amiket megírtak, és sok helyen jártam, mondhatni azt a világba is, mert tengeren túlon is voltam, Európa számos városa, és mindenhol éneklik, mindenhol ismerik ezeket a dalokat. Ott állt az ember vele egy színpadon, a mai napig nekem ez egy ilyen rejtély is, álom is, nyilván valóság, ugye most már 16 éve, és ez egy óriási ajándék. És nekem a nagy kedvencem a Gyerek itt a gyöngyvirág például. És az Őskormorán a folk rock, amit Gergő megálmodott, amiért kapott is. A rockereknek nem volt elég rockos, a népzenei világ meg kikérte magának, meg szentségteleníti a népzenét a rockkal, ugye? És ő ötvözte ezt a kettőt, hogy ott Magyarországon az első, amit most már mindenki csinál. Igazából a folk rock születése az Koltai Gergely.
Ebben a kormoránus zenében, meg egyáltalán a színházi szerepeidben, ebben nagyon-nagyon keményen benne vannak az identitás kérdések is. Felvidéki magyar vagy, nincs az a város, nincs az a hely itt a felvidéken, ahova ha hívnak, akkor nem mennél el. Sok helyen nyilatkoztatott számodra, nagyon fontos ez a magyar közösség is, ahogy természetesen az egész Kárpát-medence. Tehát ezek ilyen evidenciák az életedben, ami nyilván jön a múltadból is, a magyar közegedből, de még honnan?
Nehéz ezt megmagyarázni, mert igazából otthon ez nem volt téma. Éltük a hétköznapi életünket, nagymamák énekeltek, úgy, ahogy mindenhol, ugye, találkoztunk a nagymamákkal, ez is nagyon-nagyon fontos volt, ma már mindenki rohan, viszont mindig is éreztem magamba ezt, hogy ez ott van. Nagyon büszke vagyok rá, lehet, hogy a zene által is kaptam ezt a úgymond csodás dózist, ezt a nagyon ragaszkodást a nemzetemhez. Mindenképpen az, hogy magyar iskolába irattak be a szüleim. Mert akkor elég necces helyzetek voltak abban az időben. Magyar oviba, bölcsödébe irattak, ennek is köszönhetem. De én szerintem minden magyar emberben azért ez benne van, ez a ragaszkodás. Csak valakit elvisz egy-két dolog.
Benne olyan erős volt, hogy hallgattad a Magyar Rádiót, nézted a Magyar Tévét, és így értesültél arról, hogy szereplőválogatást hirdettek a társulatba.
2007, úgy elcsíptem azt, hogy bejátsszák a Szájfesz a Madárnak a dallamát, és akkor hívtam Gyurit, Derzsit, mondom, te láttad ezt? Igen, láttam, és tudom is, hogy mi ez a 25 éves jubileumi előadásra keresnek szereplőket. Figyelj, mondom, hát próbáljuk meg, mit vesztetünk. Így álltam az első pillanatban hozzá. Júniusban volt az első forduló, és továbbítottam. Ugye össze lett volna a következő forduló, felközben elkezdtem gondolkodni, hogy itt mi lesz. Ugye munkám adott, zenéltem, hogyha én továbbjutok, ami végül is jó lenne, de akkor mi lesz? Akkor itt hagyom a családot, vagy közben még a másik, ami nagyon-nagyon engem visszahúzott, az, hogy kisítőség nyilván, ugye, ment a reklámja, ennek népszerűsítették a tévésót. Mindig jöttek olyan arcok, akik már híres, befutott emberek. És akkor néztem, mondom, úristen, én itt mit akarok? Hát színészek a operáciaházból, a Madásból, az operából voltak válogatott. És akkor mondtam Gyurinak, nem. Mondom, adott nekem itthon minden, Roxínház is működött.
Érsekújvárban.
Érsekújvárban is, Gútáni, két Roxínház volt. És akkor mondja, hogy adj egy esélyt magadnak, mert soha nem tudnád meg, hogy meddig jutottál volna el. És akkor így beadtam a derekamat. Nyilván otthon azért megbeszéltük azt, hogy hogyan legyen, vagy hogyan lesz, hogyha tovább jutok. Az az opció semmiképp se volt, hogy Pestre költözik a család. Azt nem akartam, hogy gyerekeket kimozdítani, és akkor mindhárom gyermekem megvolt, akkor ott egy éves a Csenge. Akkor bejutottam az élőadásba, attól Pestől kezdve felfordult az életem teljesen.
Hadd mondjam el, hogy mi meg itt a Felvidéken körmünket rágva néztük a társulat sót, és nagyon drukkolt a két felvidékinek.
Innét is köszönöm. Egyik adásba bejött Rosta Mária, aki a producer asszonya volt ennek az egésznek, és azt mondta, te hol laksz? Azt mondta, hogy messze, magasan versz mindenkit, ugye szavaztak. Ki vagy te, és hol laksz? Annyi szavazat jön Felvidékről, hogy az egyszerűen őrület. Ugye abban a pillanatban, amikor ezt így elmondtak, olyan így is felelősségtudat volt, de akkor volt egy olyan felelősség érzetem Felvidék iránt, hogy Vadkerti, most már akkor rakdod a magad rendesen, mert izgónak érted, és szorít egész hazád, igazából a Felvidéked. És hát innét is köszönöm, még ennyi év után is, 18 év után, mert igazából megváltoztatták az életemet, és tényleg azt csinálhatom, amit szeretek, bár még egyszer hangsúlyozom, hogy ennek előtt is nagyon jó életem volt, mert zene az végig benne volt az életemben. Nekem olyan főnököm volt, amikor elindultam ezen a versenyen, Kucsera Pista barátom mondta nekem azt, hogy megtartja a munkahelyemet addig, amíg ennek nem lesz vége. Bármikor visszajövök a céghez, nagyon köszönöm innét neki, mert tényleg egy önbiztonságot adott. Jó, 31 évesen csöppentem ebbe én bele, szóval nem 18, meg 20 évesen. Picit a realitás talán erősebb volt bennem, mint az az oldala, ami elvihet. Ez a pompa meg a fény, ez a Jókai Színházba vitt el egy picit, mert ugye becsöppent annak idején oda, és akkor én azt hittem, hogy enyém a világ. Hála jó Istennek, gyorsan visszarántottak.
Sőt, úgy alakult, hogy a Felvidéki Derzsi tette rá a koronát a Felvidéki Vadkerti fejére, és hát mit mondjak, nagyon nagy élmény volt.
És fel se fogtuk. Szikora János, aki rendezte, ő Székesfehérváron volt az igazgató a színházban.
Ez már a Dóm téri, a Előadás. Szegedi.
Igen, de társulat előadásában volt. Utólag elmondta nekem János, hogy benne motoszkált ez a kettőség. Mikor engem meglátott először fizimiskában is, meg hangban is, hogy István vagy Koppány. Ugyanis rendezési koncepciója Jánosnak, hogy ne legyen ennyire vad a Koppány, hanem ismerjék meg az emberek a másik arcát. Tehát, hogy érző, gondolkodó, vívódó ember. Így akarta ő bemutatni ezt, és akkor azért is nem az a karcos, az a őrült roktorok énekelje Koppányt, és motoszkált benne az, hogy Istvánként milyen lennék. Volt a szegedi szabadtéri játékok, és 2009-ben azzal fogadtak, hogy megcseréltek a szerepet Feke Palival. Feke lesz Koppány, te meg István. Volt is ebből Kalamajka, mert hosszú folyosó átjáró, a színpad jobb meg a bal részére, ugye? Beálltunk, csak nem a helyünkre. Pali beállt a István helyére, én meg beálltam Koppány helyére, István ő meg Koppányként. Úgyhogy csak azt látok, hogy megy az intro, és rohanunk át a úristen, hát nem is ide kellett volna állnunk. Na a lényeg az, hogy amikor elkezdtük próbálni, fel sem fogtuk ezt, hogy a végén van egy olyan jelenet, hogy megkoronázza Asztrik Istvánt. Akkor Gyuri hozta a koronát, akkor pörgött le bennem 20 év.
A zselízi emlék.
Így van, amikor az István a királyról beszéltünk, hogy ott áll két csalóközi gyerek, ez egy óriási dolog. Ezt sokszor elmondtam, hogy persze ne éljünk álomvilágban, de merjünk álmodni, meg merjünk picit kalandozni a gondolatainkban, hogy bármi történhet az emberrel.
A lelkünk is szárnyaljon, mint a szabad madár.
Hát legyen egy Szájfesz a madár, de a Gyulától, a Vikidától, Koppánydala. Imádom a hangját, és imádom, mint embert is. Nagyon jó ember.
Kerti Imre nagyon sok különböző díjat kapott, de 50 évesen nemrégiben vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet. Milyen érzés volt a korábbi díjakhoz képest? Mire kötelez?
Sok minden az emberbe így lepörgött. Leltárt csinál ilyenkor. De az először díjaimhoz is, csak ez valahogy egy picit más. Nagyon szép díjakat kaptam. A Harmónia díjat megkaptam, ugye, ami a felvidéki zenészekről szól. Szakmai díj. Megkaptam a Pro Tradizione díjat, Kaszás Attila családja, tőlük megkaptam. Csodálatos díj. Megkaptam a Kalóz Zoltán különböző magyarsági díjat, azt a Kormorán zenekarral kaptuk egyébként. Megkaptuk a Duna díjat a Kormoránnal, de ez az Aranykereszt visszaigazolás igazából a nemzetemtől is, az eddig bejárt útról is, magyar emberként, zenészként, ebben minden benne van ebben a díjban, én úgy gondolom, óriási felelősség is, és jó leső, hogy szükség van arra, amit képvisel és amit csinál. Képviselem egy olyan részét a nemzetemen belül is, amit úgy hívnak, hogy Felvidék. Szóval ez édes teher, hozzáteszem, de felelősség. Én borzasztóan büszke vagyok erre a díjra.
Egy kicsit ebben a díjban benne van a családod is. 31 éve alkalmazkodik hozzád, hol vagy, hol nem vagy. Volt, amikor kimentetek a három királyokkal Amerikába, akkor hónapokra eltűntél, tehát azért a feleségednek, Zsuzsinak nem volt könnyű dolga, és a három gyerekednek, Bencének, Bálintnak és Csengének.
Legnehezebb időszakokban is támogattak mindig, mert azért tudjuk azt, hogy a zenéből való megélés azért nem. Hát valakinek igen. Én úgy gondolom, hogy ilyen középúton vagyok. A zenében az a baj, most én úgy látom, hogy itt a pénz dominál. Azokat tekintik jó zenésznek, akik ebből milliómosok lettek. Rengeteg csapnivaló zenész van, aki milliómos, és rengeteg jó zenész van, aki hát tengődik.
És tudod, mit látok? Azt, hogy annál híresebb, annál menőbb egy énekes, egy zenekar, minél trágárabb, ami borzasztó.
Nagyon-nagyon mérges vagyok sokszor ezért. Kaptunk egy olyan csodás anyanyelvet, és olyan kifejező anyanyelvet, amin még azt a csúnya szót is szebben meg tudná fogalmazni. Persze értem, menőzünk tizenévesen.
Vagyis szépen is lehetne dühöngeni?
Igen, igen. Szépen is el lehet mondani, hogy nincs igazad. Nem kell küldeni a francba valakit. És a igazad is relatív. Kinek mi az igaza? El kéne fogadni az igazát egyik a másikának. Mert mindent az idő bizonyít majd úgy is. Na mindegy, térjünk vissza picit a családhoz, úgyhogy pillanatig nem mondták azt, hogy apa menjél csinálj más, mert jobban keresni azzal. Mert tudták azt, hogy ez nálam miről szól. Ahogy szoktam mondani, az összes őrültségemet támogatják. Lehet, hogy ők is őrültek egyébként, nem tudom.
És zenészek?
Bence fiam elkezdett hegedülni, nagyon-nagyon szépen játszik a hangszerén, de valahogy félre rakta, és egy borbélyműhelyben dolgozik. Azt mondja Zsuzsi az anyja, hogy itt-ott előveszi a hegedűt, itt-ott játszik. Én előttem nem játszik, nem tudom miért. Csenge lányom fodrásznak tanult, most érettségizik, és óvónőképzőre szeretne menni majd, Komáromba, Sejer Jánosra. Bálint fiam pedig Budapesten él és dolgozik, MOL-ban. Zsuzsi, ő anyakönyvvezető Bután a Városházán.
Nem igazán zenész család.
Lehet, hogy majd az unoka, ha lesz. Nem lehet tudni. Én kifényesítem a hangszereket, leteszem is, amelyik kapja marja. Én mindenembennek tanácsolnám azt, hogy énekeljen. Megmondom miért. Azért, mert az ének, mindegy, hogy tud vagy nem tud, mert énekelni szeretni kell elsősorban. Szeretni kell a dalokat énekelni, dudolászni, mert olyan szinten járja át mentálisan, fizikálisan és a sejtjeidet, a test részeidet, hogy az felszabadít, kinyit. Állítólag Kínában gyerekek énekléssel kezdik a napot, énekelnek, mert állítólag olyan dolgokat nyit meg, ami fölébreszti az agyat. Nálam fizikálisan is, például amikor megyek a színpadra, nyilván az izgalom is a teher, és mikor lejövök, körülbelül 4-5 kilóval könnyebbnek érzem magam, lelkileg meg úgy érzem, így ledobtam magamról. Egyébként ledobtam magamról, amit el akartam mondani, lehet, hogy ez az üzenet. Én buzdítanám a jövő nemzedékét is a zenére, az igényes zenére, az igényes magyar szövegekre, a szép rozódiára. Erre viszont engem Koltai Gergő tanított, a szavak helyes használata. A rövid magánhangzó rövid, a hosszú meg hosszú, nagyon egyszerű, üzenet is jobban átjön, mert értik.
A zenészeknek is vannak kedvenceik, előadók és dalok. A műsor végére kit és milyen dalt választanál?
Én nagyon-nagyon szeretem Balázs Fecót, meg egyébként dolgoztunk is együtt, meg volt vendégem is a Lovasszi házban. Igaz, hogy a Maradj velem című dalt, ami rólunk szól zenészekről, azt énekeltük, de van egy csodálatos dal, amit Keresztes Ildivel énekeltek annak idején, az a Csöndébe volt.
Hűvös volt ez a nap, és az újságok szerint jön az eső, jön az ősz, hosszú tél lesz megint. Ha egy kevés bor maradt, hozd meg velem a poharat, ugyanúgy, mint szebb időkben. Ez a csönd éve volt,
Kedves hallgatóink, búcsúzik vendégem, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Harmónia és Pro Tradizione díjas Vadkerti Imre, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért és magyar örökség díjjal elismert Kormorán együttes énekese. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök, Mali Andrea gyártásvezető és a felelős szerkesztő Csőrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Haják Szabó Mária. Ezt a beszélgetést éjszaka az egyórai hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a krónika, majd az esti mese következik itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.